Az örök élet vasárnapja van a mai vasárnapon, és ezzel kapcsolatos a mai témánk nyilván János első levele 5. rész, 18. verstől olvasom Isten igéjét. Álljunk fel, és így olvassuk, hallgassuk, kövessük János első levele 5. rész, 18. versétől. Következőképpen szól Isten igéje. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és ezért a gonosz meg sem érintheti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De azt is tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy van szavad hozzánk, és a te ígéd az nem egy plusz valami, hanem fény a sötétben, és lábunk előtt megvilágítja az utat, mérce, amihez igazíthatjuk az életünket, és valódi, mindennapos segítség, hisz az életünknek nincs olyan területe, ahol a te ígéd ne adna útmutatást. Bocsásd meg, amikor nem számolunk veled, és kiadjunk a számításokból. Bocsásd meg azt, amikor magunk feje után megyünk. De köszönöm neked azt, hogy ma az örök élet vasárnapján ezeket az igéket hozod elénk, és köszönjük neked azt, hogy most a te igédre szeretnéd terelni a mi tekintetünket, a mi figyelmünket. Kérlek, segíts nekem is, hogy hadd tudjam egyszerű szavakkal átadni a te üzenetedet, és te segíts a testvéreknek is, hogy hadd tudjanak valami, még ha egy mondatot is, de valami üzenetet kapni a te igédből, személyesen te tőled. Kérlek, Uram, hogy szólj most hozzánk, és áldj meg bennünket a te kegyelmedből. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, néhány fontos dolgot szeretnék csak elmondani. Több mindennek készültem, lehet, hogy kiadjok majd néhány dolgot, de a lényeget szeretném átadni a testvéreknek. Ez pedig az, hogy hát vannak nehéz ige szakaszok Isten igéjében, ez tény. És most nem a bonyolult nyelvezetre pár az jellemző, vagy nem a bonyolult fogalmazásra gondolok elsősorban, hanem inkább, hogy maga az üzenet olyan nehéz. Tehát amikor Jézus például nem sokszor, de még háromszor szólt a tanítványoknak, és milyen érdekes, hogy Jézus, aki készült meghalni értük, ő készítette fel az övét a gyász időszakára. Tehát háromszor is beszélt arra, hogy megölnek, de harmadnapra föltámadok. És ez a nehéz üzenet volt. Ezt hát tudjuk, hogy amikor meghalt Jézus, hát egyik tanítvány se várta az ő feltámadását, mert ugye elengedték ezeket a nem szeretem igéket, meg ezeket a nehéz üzeneteket, ugye elengedték a fülük mellett. És ők is úgy voltak, mint sokszor mi is, hogy disztingválunk az üzenet között, hogy ez jó, ezt jó hallgatni, ez már fáj, ezt inkább ne. Tanítványok is így voltak, hogy haláláról nem nagyon akartak hallani, hiszen ők egy teljesen más messiásban gondolkodtak. Vagy ugye az egész passió történettől írtoztak, és nem szerették nyilván azt átélni. És mindig anyukám jut ilyenkor eszembe, amikor nagypénteken, meg ugye előző napokban adják Jézus élete verziókat a tévébe, ő mindig megnézi addig, amíg megszületik, és ott jönnek a meghitt környezetbe a kis pásztorok, meg a bölcsek, meg ott szuszognak a szamarak, meg olyan idilli a légkör, meg Jézusnak a csodatételeit, a gyógyításait, nagyon szereti, és ahogy elérkezik a passió időszaka, kikapcsolja a tévét. Mondta, hogy ez régen volt, ma már végignézi, de régen nem bírta, mert az olyan kemény. Milyen érdekesek vagyunk, hogy de inkább hadd olvassam fel ezt a szakaszt Lukács evangéliumából, a 18:31-től olvasom. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, és nagyon figyeljünk most a szavakra, mert itt is lesz egy feladat. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Milyen döbbenet ez a 34. vers. Semmit nem fogtak fel ezekből. még nem először szólt már erről Jézus Krisztus, csak nem volt jó ezt hallani. És annyira megtenném ezt, most nem fogom megtenni, de úgy kiosztanék mindenkinek egy pici cetlit, és arra kérem a testvéreket, hogy 4 szót írjanak le ebből a szakaszból, ami a leginkább megfogta a testvéreket. És higgyék el nekem a testvérek, hogy nagyon fontos lenne, az sok mindent elárulna magunkról is, meg úgy általában az Istennel való kapcsolatunkról is, hogy milyen 4 szó lenne az, amit leírnánk. Azért mondom ezt, mert vannak sokan, most nem azt mondom, hogy közülünk, de vannak úgy általában sokan, akiknek úgy van kihegyezve a füle, meg úgy vannak beállítva, hogy csak, most így mondom, a negatív dolgokat hallják meg mindig. És ilyeneket írnak fel, kigúnyolják, leköpik, megostorozzák, milyen szörnyű szavak. De hát azért mégiscsak a megváltásunk, nem? Azért ez számunkra, most így mondom, ez pozitív. Ezek nagyon nagy dolgok, amikről itt olvasunk. Rossz hallani, hogy általunk szeretett emberrel, Jézus Krisztussal történt ez, de hát erről szól a mi megváltásunk. És meghalljuk, meglátjuk ezeket a szavakat is benne, hogy például föltámad, azt is mondja, föltámad. Ezt is kihalljuk belőle, ezt is valaki leírná erre a lapra. Vagy gondoljunk Jézus főpapi imádságára, amikor arra kért az ő atyát, hogy Uram, dicsőítsd meg a te fiadat. És Isten válaszolt neki, és azt mondta, hogy megdicsőítelek. És mi következett rögtön ezután? Getsemáné kert és nagy péntek. Ebben dicsőíti meg? Ebben meg lehet dicsőíteni? És majd látni fogjuk azt, hogy nagyon is. Csak az a baj, vagy hát nem baj, meg kéne látnunk azt, hogy a megdicsőülésnek nagyban is, meg kicsiben is van útja is, és van ára is a megdicsőülésnek. Van ára. Jézusnak volt ára az ő megdicsőülésnek, és volt útja is. És ezt azért mondom, és ezért nem mindegy, hogy milyen szavak szerepelnének a lapjainkon, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy mindig az árat nézik, mindig az árat figyelik. És ami egy kicsit már dolgozni kell, az már nem jó, ha ez munkába kerül, ha embereket kell keresni, ha ez rezsibe fog kerülni, ha ez ebbe kerül, abba kerül, akkor lemondunk erről. Nagyon fontos, hogy Isten azt akar, hogy alapvető szemléletváltozásban részesüljünk, hogy nem mindig az árat nézzük a dolgoknak, hanem a célját. Azt, hogy miért, és hogy kiért, ami még fontosabb, és hová. És mindezekre a válasz egy szóban, vagy hát nem tudom, jófele mutatok-e, mert úgy szoktuk érzni, hogy mennyország fönt van. Mennyország van, és oda készülünk. Ez a válasz a kérdéseinkre. Ez a célunk Isten gyermekeinek. És most hadd mondjam így, és majd ezt meg fogom magyarázni, hogy miért mondom, hogy ez a legfontosabb célunk elméletben. Elméletben. Nagyon jó, ha gyakorlatban is, de miért mondom ezt? Mert amikor készültem, nevek jutottak eszembe, akiké nagyon fáj a szívem, anya gyülekezeteimnek egy nagyon oszlopos szolgáló tagjai, akikre nagyon lehetett számítani, és akik látták a célokat is, és a cél látása miatt az árat is megfizették a dolgoknak, csak úgy indultak el a lejtőn, hogy értékrendválság lett az életükben, és felborult az értékrend, és például föld, meg örökség szétzilált családokat. És először csak az egyik maradt ki, aztán mind a két család. És 3 utcára laknak egymástól Fóton, és nem tudnak egymásnak köszönni. 3 utca áll közöttük. Igazából nem 3 utca, hanem egy sokkal valóságosabb szellemi hatalom, ami sajnos, hogy éket vert közéjük. És pont amikor erre készültem, kezembe akadt, Dánieltől kaptam egy nagyon jó könyvet, Tolstojnak a novellás kötetét, és abban van egy elgondolkodható novella, mennyi föld kell egy embernek. És nem fogom elmondani mind a nem hosszú, de egy nagyon nagy vonalakba. Keleten történt, egy kagánnál, egy nagy úrnak volt egy nagy birodalma, és hát arról volt híres ez a kagán, hogy aki hozzá betelepszik abba a településbe, ott ingyen ad egy földet. Amekkorát bejár egy nap alatt, az a föld az övé lesz. És meghallott egy messzi földről érkezett vándor ezt a lehetőséget, és egész éjjel nem is aludt, arra készült, hogy holnap én mekkora földet fogok bejárni. Mert az ő otthonában nagyon szegény volt. Alig várt, hogy föld csillanjon a nap, hajnalba elindult, és ment, és annyira tehermentesen sietni akart, hogy innivalót se, ennivalót se vitt magával, csak ment. És már rég bejárt akkor a földet, amire azt mondta, hogy életemben nem álmodtam én ekkor a földről, de még azért ment tovább. Aztán még ment, és mondta, hogy hát ezt már meg sem tudom művelni, tehát ingyen van. Lehet, hogy magyar volt, nem tudom. És ment tovább, és már látta, hogy már delel a nap, már tűzött rá, már alig bírt menni, de azért még megyek tovább, mert ingyen van. És ment, És egyszer csak már kora délután volt, késő délután, és gondolt egyet, hogy na itt most már megfordulok, mert még vissza is kell mennem. Sietett, és ment le a nap. Ugye azt nem mondtam, hogy egy feltétel volt, hogy napestig vissza kell érnie, akkor lesz az övé a föld. És futott már. Látta, hogy mindjárt lemegy a nap, egyre jobban rohant, végre meglátta a kagánt meg az embereit, de már nagyon ment le a nap. És éppen lement, amikor összeesett holtan a kagán előtt, mert halálra futotta magát, és azt mondta a kagán a mellett álló embernek, ássatok neki egy 2x1 méteres földet, annyi elég lesz neki. Hát miért fejezte be vajon János ezt a néhány sort a 24. verssel? Gyermekem, őrizkedjetek a bálványoktól. Azért, mert minden, a legjobb dolgok, a legjobb ajándékok is bálványá lehetnek az életünkben. Az a bálványnak a definíciója, hogy minden, ami Isten helyére tör az életünkben, és az első helyet el akarja foglalni. Minden lehet. Egy darabka föld, több hektár, egy 2x1 méteres föld is, minden lehet bálványá. Ember, dolog, tárgy, személy, sok minden, érzés, gondolat. Ma szeretném, hogyha a Kolossi 3.2 szellemiségében hallgatnánk ezeket az igéket, ott azt írja Pál, hogy az odafelvalókkal törődjetek elsősorban. Vagy Csia ezt úgy fordítja, hogy eszetek az odafelvalókon járjon. Milyen jó ez a fogalmazás, hogy eszünk az odafelvaló dolgokon járjon elsősorban. És ha ez így lesz, és jó hír, hogy ez nem csak 30 percig lehet, hanem ez egy életformává lehet, hogy így gondolkodjunk. És ha ez így lesz, akkor jól fogunk bánni a földi dolgokkal is. Ezt nem én garantálom, hanem Isten. És ez tényleg így van. Pál is két lábon a földön járó húsvér ember volt, de az első az ő életében Isten országának az építése volt. És ezért emiatt a földi dolgokkal is jól foglalkozott. Vagy már említettem a testvéreknek a legkorábbi szerzetes rendeket a középkorban. Hát amikor létrejött a szerzetesség meg a kolostorok, hát egy kolostor egy korai középkori település életében az a szellem életnek a központja volt. Az oktatásnak, az egészségügynek, a kertgazdálkodásnak az alapjait ezek tették le. Aztán később ez már megváltozott, de így kezdődött minden. Azért, mert helyesen foglalkoztak az odafelvalókkal, helyesen foglalkoztak a földiekkel is, de visszatérve a mai néhány alap gondolatunkra és igeszakaszunkra, tehát meglátjuk ebben a lukácsi szakaszban az örök életet például, meg az Istennek az ajándékait. És újra mondom, nem mindegy, hogy milyen szavak szerepelnének ezen a képzeletbeli lapon, és ha ezt most nem is osztottam ki, és nem is írtuk, higgyék el nekem a testvérek, hogy ilyen képzeletbeli lapokat minden nap írunk mindannyian. Mindannyian írunk. Azért, mert mintát adunk egymásnak, ha tetszik, hanem gyermekeinknek is, egymásnak is, gyülekezetünknek is, meg akikkel Isten összehoz minket, mintát ad az életünk. Értékrendünk, időbeosztásunk, szavaink, tetteink, minden. Hát miért van az, hogy általában hálás szülőknek hálás gyermekeik vannak? Nem véletlen, nem a gép dobta ki ezt, ez törvényszerű szinte. Miért van az, hogy panaszkodó szülőknek általában panaszkodó gyerekeik vannak? Azért, mert írják a képzeletből a lapokat, és mintát adnak. Nagyon szeretem a haszi történeteket, ezek ilyen zsidó tanmesék, én rövidet hadosszak meg a testvérekkel. Volt egy asszony, aki reggel fölkelt. Régen játszódik a történet. És fölkelt, az volt az első gondolat, hogy hát ilyen kicsi házat, amiben itt kell nekem tengődnöm, hát szinte a kezem meg a lábam hozzáér a ház falaihoz. Akkor el kell mennem kútra a vízért, még a vizet is nekem kell hoznom, és ilyen ruhában, hát ez nem is igazi ruha, szakadozik rólam csak ez a ruha, de megyek a kúthoz, és ráadásul ilyen lábakkal, hát ez nem is láb, hanem inkább két fatuskó, nehéz, meg fáj, ráadásul a gyerekeim is reggel észre se vettek, de azért megy a vízért. És miközben megy a vízért, szól a tamese, elkezd viszketni az orra. És nagyon viszket, vakarja, és ott a rabbi háza, hát a rabbi mindenre tud válaszolni, bemennek a rabbihoz kérdezni, és megkérdezi az asszony, hogy hát rabbi, mi ez az orrviszketés szerinted? És azt mondta, hogy hú, hát egy nagyon komoly betegséget kaptál el, ez az első tünete annak a betegségnek, hogy nem soká, amire gondolsz, az be fog teljesedni az életedbe. És hát hazamegy az asszony, nem múlt el ez az orrviszketés, nagyon vakarja, másnap reggel föl kell, megint nyújtózkodik, és egyszer csak beleüti a kezét meg a lábát valamibe. És látja, hogy hát a ház falai ezek. És hát próbál fölkelni, de hát látja, hogy nincs rajta ruha, csak ilyen szakadozó dolgok. És hát a gyerekeinek is próbálna szólni, de mintha ott se lenne, elmennek mellette. És próbál elindulni, fölkelni az ágyból, de hát látja, hogy a két lába helyén két tuskó van. És akkor elkezd gondolkodni ez az asszony, hogy hát igazából olyan jó volt nekem ez a kis házam, ami volt. Hát igaz, hogy nem volt egy nagy úri palota, de hát olyan elfértem benne, olyan jó kis ház volt. És igaz, hogy nem a legújabb trend szerint öltözködtem, de hát mindig volt tisztességes ruhám, most meg tényleg csak ilyen szakadozó dolgok vannak rajtam. És igaz, hogy fájdogált a lábam, de azért még mindig el tudtam menni vízért. És azért minden nap jól beszélgettem a gyerekeimmel is. És amikor erre jutott, elmúlt az orviszketése, és másnap fölkelt, és minden a régiben történt. Ez az alapvető szemléletváltozás, amire hív minket ma igénk. És ezzel is gondolkodtam, hogy Jézus panaszkodva beszélt az ő szenvedéseiről? Hát soha. Hát soha nem a keserűség árad ki a szavából, hogy most meg kell értetek halnom, meg se érdemlitek, de azért meghalok értetek. Nem ilyeneket olvasunk. Soha nem panaszkodott, és nem keserűségében beszélt erről, mert látta maga előtt a célt, célnak látta a célt, és hajlandó volt megfizetni ezt az árat is. És hadd beszéljek arról, ami ma nagyon nem népszerű téma, még ezt hadd hozzam a testvérek elé. Az ár kapcsán ne az üdvösségre gondoljunk. Az üdvösség és a kegyelem ingyenes. Van, akik megpróbálják fizetni, és gürcölnek. És nem megy. Luther Mártonról volt szó szerdán, hogy mennyit gürcölt, és rájött, hogy ez így nem megy. Nem lehet megfizetni a kegyelmet, nem lehet kifizetni Istent, nem lehet megvásárolni az üdvösséget. Az ajándék. De a tanítványságnak van ára. Aki még nem fizette meg, az nem tanítvány. Aki nem tudja, hogy most miről beszélek. Lapozunk oda a Márk evangéliuma 5. részéhez, és egy kicsit hadd olvassak fel erről, például a hegyi beszédből, de sok másból is lehetne, ami pontosan erről szól. Máté evangéliuma 5. rész, csak néhány igeverset hadd olvassak fel bőle. Én azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul itt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj. Aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatot, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hát mi ez, ha nem ár? Hát nekem ne nagyon mondja senki azt, hogy amikor arculott valaki, és tudja, hogy ez oda kéne tartani a másik arcát, az azt mondja, hogy az olyan könnyű dolog. Nem olyan könnyű dolog. Vagy aki elkísérni valakit második mérföldre, megtenni a második mérföld első méterét, nem olyan könnyű dolog. Nem olyan könnyű szeretni a másikat. Van a tanítványság ára, erről beszél Jézus Krisztus, de látta a célt, és ő megfizette. Nem úgy beszélt a hegyi beszédről, mint amit ő ne tartott volna meg. Minden parancsolatát megtartotta. Olvasuk el az utolsó óráit, amit a kereszten töltött. És végül még két diát egyik kedvenc könyvemből hadd hozzak a testvérek elé. Akkor kérném, hogy légy szíves. Hát felolvasom, mert lehet, hogy apró betű. Mi keresztjének nem beszéltünk addig Isten iránti szeretetünkről, amíg le nem győzzük önmagunk iránti szenvedélyes szeretetünket. Nem tudunk, és nem is leszünk képesek addig bárki más szeretni önmagunkon kívül, amíg nem sikerül olyan felkavaró módon találkoznunk Istennel, hogy attól fogva céltudatos hevességgel ő utána akarunk rohanni, és amíg nem az lesz a leghőbb vágyunk, hogy jobban megismerjük őt. Ez a mi alapvető bajunk. Egy olyan kultúrában, amely mélységesen elkötelezett a mának, és abban az egyházban, amely annyira átitatódott az önmegvalósítás, és a boldogabb élet megteremtésének tanításával nem egy könnyen alakulhat ki bennünk olyan szenvedély, amely túllép pillanatnyi kielégülésünkön. A történelmi egyház a mennyei királyság követének szerepében azt tanította, hogy az emberek fő célja Isten dicsőítése és örökké tartó örvendezés ő benne. A mai egyház túl gyakran tanítja azt, hogy Isten fő célja az emberek kielégítése. Vissza kell térnünk korábbi felfogásunkhoz, nem a személyes beteljesedés a legnagyobb érték. Bárki jó közérzete kevésbé számít, mint Isten dicsősége, és csak akkor találjuk meg magunkat, ha először Istent keressük. És akkor még egyet menjünk. A csodáló távol tartja magát attól, amit csodál. elismeri Jézus erkölcsi nagyságát, szépnek tartja Jézus által felmutatott ideálokat, de észre sem veszi, hogy csodálatának tárgya követelményt testesít vele szemben, hogy váljék olyanná, de legalábbis törekedjék olyanná válni, mint aki csodál. A csodáló nem óhajt áldozatokat hozni, bármiről is lemondani, földhöz kötöttségét levetni, életét átalakítani, csodálatának tárgyához hasonulni, és életével kifejezni, amit csodál. Viszont szavakban, kifejezésekben és fogadkozásokban kimeríthetetlen, ami a Krisztus hit fönségét és dicsőségét illeti. A követő ezzel szemben arra törekszik, hogy hasonlóvá váljék csodálata tárgyához. A követő nem csak csodálja Jézus személyét, de Úrnak is tekinti őt, akinek engedelmesség jár. A követő odaadja magát Jézusnak, aki csodál, és annak megfelelően alakítja életét, ami Jézus kérése a számára. A követő nem pusztán szemlélő és imádó, hanem tanítvány is, egy élet követője. A követő nem vonja ki magát Jézus személyének hatása alól. Bizonyos értelemben a csodáló sem, de az ő esetében a hatás inkább esztétikai jellegű, olyasmi, mint egy műalkotás élvezete esetében. A követő ezzel szemben felszólítást hall, és a felszólításra válaszol, fel kell, és követi a mesterét. Nagyon jól megfogalmaz ez a dán teológus, hogy mekkora különbség van már az evangéliumokban is, de hát mindannyiunk életében is, ismeretségi körünkben is a csodáló és a követő között. Nagyon nagy a különbség. És az egész igehirdetés, meg az egész örök élet vasárnapja a fő célra terel a mi figyelmünket, hogy hová is tartunk, látjuk-e a célt, hallandók vagyunk-e megfizetni a tanítványságnak az árát, és tudunk-e örülni neki. És visszatér az előbbi bevezető gondolatok egyikére, hogy Jézus se olyan keserűen beszélt az ő szenvedéséről, és hogy mennyire nem mindegy, hogy miket írnánk arra a lapra. Jézus Krisztus azt mondta a főpap imádságában, Uram, dicsőítsd meg a te fiadat, Isten válaszolt neki, és megdicsőítette őt. És annyira sokszor úgy gondolkodunk mi, hogy ebben és ebben a dologban Isten megdicsőülhet, ebben és ebben a dologban ő nem tud megdicsőülni. Ebben a helyzetben biztos, hogy nem. Gondoljuk mi így. És Jézus Krisztus mégis meg tud benne dicsőülni, hogyha úgy állunk hozzá. Vagy nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy most még nem tudok örülni, de majd, ha ez meg ez is ez lesz, akkor leszek boldog. Csak először Isten még adja meg ezt. Nagyon sok fiatal úgy gondolkodik általános iskolában, hogy akkor leszek boldog, ha majd gimnáziumba fogok járni. És nem lesz sokkal boldogabb. Gimnáziumban meg úgy gondolkodik, hogy akkor leszek boldog, ha egyetemista leszek. Akkor se boldog. Egyetemistaként úgy gondolkodik, hogy ha majd lesz férjem, feleségem, akkor leszek boldog. És mindig vár a boldogságra, és nem jön el. Egy fiatal, vagy most már nem fiatal, egy asszony mondta el azt, annyira elgondolkodtatott, hogy az egész életemet rosszul gondoltam. Azt gondoltam, hogy ha majd jön egy férfi az életembe, még amikor fiatal voltam, na az el fogja nekem hozni a boldogságot. Aztán rájött arra, élete vége felé, hogy a boldogságom hozta el a férfit az életemben. És nagyon nem mindegy a kettő között. Óriás a különbség. És végül egy történet, egy távirász állást hirdettek, és sok ember jött el az irodába, arra a meghallgatásra. Ott ültek egy terembe, és zakatolt, nagy zaj volt, morzejelek hangzása töltötte be az egész termet, és ott várták ezek az állásra jelentkezők, hogy behívja a meghallgatásra a főnökség őket. És telt múlt az idő, nagy zaj volt bent, ment a morzejelzés, és egyszer csak bejött egy fiatalember, leült a székre, és kb. 10 másodperc eltelt, bekopogtatott az ajtón, és bement. És hát a többi ott várakozó ember teljesen kiakadt rá, és elhatározták, hogy ha majd kijön, akkor mind a 10 körméről leszedik ezt az embert, hogy hogy merészel, ők már itt voltak rég, és csak úgy bekopog és bemegy. És 2 perc elteltével kijött a főnökség, és azt mondta, hogy a munka be van töltve, és hát csodálkoztak, hogy ez hogy lehet. És mondta a főnök, hogy hát nem tudom, hallották a morzejelzést, meg a morzejeleket, éppen azt adtuk le, hogy aki meghallja és tudja értelmezni, akkor az meghallja, hogy azt morzéztük le, hogy aki jött el az állásra, és meg tudja fejteni ezt a kódot, az kopogjon be, jöjjön be az irodába, és ővé lesz az állás. Szerintem nem olyan kell magyarázni a testveknek ezt a történetet. Ez a szakasz erről szólt kicsiben. Van-e fülünk erre, és Hát hadd mondjam még azt a testvéreknek befejezésképpen, hogy a célunk a mennyország, az örök élet, ahova Isten fel akar bennünket készíteni ezen a földön, és itt és most akar minket fölkészíteni. Engedjük, sőt kérjük ezt tőle, hogy tegye. Szeretném, hogyha meg tudnánk hajtani a fejünket, és el tudnánk csöndesedni. Imádkozzunk, és mindannyiunk nevében Varga József testvért kérném, hogy vezess bennünket imádságban.